Krisztusban, szeretett testvéreim, több európai országban, így a mi országunkban is. Május első vasárnapja egyben a keresztény édesanyáknak a napja, ünnepe. Úgy gondoltam, hogy méltó, illő és igazságos, sőt, részemről talán kötelező is megemlékezni az édesanyákról, és pár keresetlen, de őszinte szóval felköszönteni őket a mai vasárnap. Bisztrai Gyula Anyám című versében fölteszi a kérdést, mi az anya? És négy rövid tőmondatban így válaszol, te vagy a forrás, melyből kiszakadtam, te vagy a gyökér, melyből felfakadtam, a küszöb, akitől elhívott az élet, és az öböl, akihez visszatérek. Nos, ha csak ennyi volna minden édesanya gyermekeinek az életében, már akkor is csak ugyan kötelező volna rájuk gondolni, megemlékezni róluk. Ebben a megemlékezésben engem különösképpen a mai Szentleckének egy gyönyörű mondata inspirált és motivált. Szent János apostol a következőket mondja: gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. És igaza van az apostolnak, mert édesanyáink és minden valódi édesanya nem szóval és nyelvvel szeret, hanem tettel és igazsággal, azaz életének mind meg annyi részletével, vagy mondhatnám úgy, hogy egész élete válasz. De ugyanakkor, ha mi szavakkal megemlékezünk, akkor valahol azt sejtjük, hogy szavakban megnyilvánuló szeretetünk, hálánk lassan, de következetesen el kell érkezzen a tettekben megnyilvánuló háláig és szeretetig. Tehát mindenképpen fontos, hogy beszéljünk erről a gyönyörű témáról. Készülőben én elővettem hitünk szent könyvét, úgy is vehettem volna a kezembe, és elkezdtem azzal a kereső szándékkal lapozni, hogy milyen édesanyákról beszél a Biblia, hitünk szent könyve. Nos, a teljesség igénye nélkül röviden 20 édesanyáról szeretnék pár mondat erejéig szólni, és előre bocsátom azt, hogyha ezeket a képeket, ezeket az árnyalatokat egymás mellé tesszük, amely egyes édesanyáknak az életében kidomborodik, abból áll össze egy olyan nagy egész, amit mind-mind magában hordoz az anyaságnak a fogalma, akár pozitív, akár negatív értelemben is. Kivel kezdhetném, mint ősanyánkkal, Évával? Ő nem más, mint az elárult anya, az az anya, aki egyszerre két gyermekét veszítette el. Tudjuk, Kain megölte testvérét, Ábelt. Ábelt elveszítette fizikai valóságában, hiszen megölte a testvérét, Kain, és Kaint elveszítette, mert hát gyilkossá vált. Igaz, a mindenható Isten kárpótolta őt Szettel, de úgy áll előttünk mai napig is Éva, mint anya, mint az elárvult anyáknak az ős mintája. És hány ilyennel találkoztam, sose felejtem el, gyermekkoromban, szülőfalumban volt egy ilyen eset, amikor két testvér egymásnak esett, és az egyik meggyilkolta a másikat. És mindenki csak arról beszélt, hogy milyen fájdalma lehet annak a bánatos édesanyának. A másodikok, kettő van ebből, Lótnak a lányai, ne felejtsük el, több ezer éves elkősről van szó, tehát nem lehet őket elítélni mai szemmel, akikben annyira elevenen élt az anyaságnak a vágya, hogy anyákká legyenek, hogy amikor látták, hogy erre nincsen esélyük, mert hát ők idegen testként voltak jelen abban a közösségben, Szodomában és Gomorában, akkor az apjukat részegítették le, hogy anyává legyenek. Semmiképpen sem követendő példakép, ismétlem, de ennyire őszinte a Biblia, még ezeket is leírja, itt oda kell figyelni erre, amit kiemeltem, hogy ennyire eleven és mély volt bennük az anyaság utáni vágy, az anyaság igénye. A harmadik Ábrahámnak a felesége Sára, aki egészen későn, éltes korában lesz anyává, és már annyira nem hitt ebben, hogy ő valamikor még anya lehet, hogy amikor az angyal tudtára adja Ábrahámnak, s ő a sátorban hallgatózik, akkor elneveti magát, hogy ő még anya lehet. És amikor aztán anya lett, de időközben anyává lett a szolgáló Hágár is, és a két gyerek együtt játszik, Iszmael és a kis Izsák, akkor ezt nem tudja elviselni, hogy az ő gyermeke, a rabszolga nőnek a gyermekével játszik, és ráveszi Ábrahámot, hogy üzzék ki a pusztába Hágárt és Izmaelt. Hát ő a féltékeny anya, ilyenek is vannak sajnos, ez is hozzátartozik a képhez. A következő nem más, mint Rebeka, Izsáknak a felesége, akit úgy lehetne jellemezni, hogy a kivételező anya. Ikleket szül, Ézsaut és Jákóbot, és annyira kivételesen szereti az anyaméből másodjára érkező Jákóbot, hogy nem csak hogy egész életén keresztül kivételezett, ezzel roppant bántotta Ézsaut, még segített is Ézsaunak ellopni az első szülöttségi áldást. Amit ő azt hitte, hogy természetes dolog, de a Biblia mindenképpen elítéli, mert hát ismétlem ő a gyermekei között kivételt tevő anya, ami soha de soha nem vezet jóra. Ez a bibliai példa is mutatja, hogy később a két testvér üldözi egymást. És a kivételezett gyermeknek korabeli szokás szerint is még több felesége van. 7 és 7 éves szolgál, előbb Leáért, aztán Rákelért. Rákel a kedvenc feleség, akitől két gyerek születik, József, aki később Egyiptom kormányzója lett, és a Benjamin. És őt úgy tartjuk számon, mint a korán elhunyt anyát, aki beleszül, belehal a szülésbe, amikor világra hozta Benjamint, akkor neki az életével kellett ezért fizetnie. A következő anya szintén érdekes sorsot mutat be, úgy hívják, hogy Jochebed. Tudják, ki volt Jochebed? Mózesnek az édesanyja. Aki abban a korban hozta világra a gyermekét, amikor a fáraó törvénye parancsba adta, hogy minden fiúgyermeket vízbe kell ölni, meg kell gyilkolni. A bábák meg is kapják erre az utasítást, hogy meg kell ölni a fiúgyermekeket. Nos, ők 3 hónapon át rejtegetik a kis gyermeket, a kis Mózest, akit aztán egy jégkén kosárba kitesznek a Nílus deltájába, és a fáraó leánya talál rá, magáévá fogadja, és közben Miriam, a lány, a nagyobb testvér figyeli, és amikor a fáraó lánya szoptatódajkát keres a most vízből kihúzott kisgyermeknek, a Mózesné valójában ezt jelenti, akkor megkapja azt a lehetőséget, hogy a saját gyermekeit fölnevelheti a fáraó lányának fiaként. De ez jó volt arra, hogy ezt a kis időt kihasználja, hogy Mózesbe belenevelje az igazi zsidó öntudatot, ami aztán elégséges is volt ahhoz, hogy népét kivezesse Egyiptomból. Ha már szóba jött a fáraó lánya, akkor ő a következő anya, aki csak így tudott anyává lenni, hogy örökbe fogadott. Nagyon sokan tudják a történelmből, a fáraó közt rokonházasságok voltak, sokszor a testvér a testvért kellett feleségül vegye, és ezt tudjuk orvosilag, ez teljesen zsákutca, ezért sok esetben nem született gyermek, és így jó jött, hogy egy vízből kihúzott gyermeket sajátjaként nevelhetett föl a fáraó lánya. A következő nem más, mint Cipora, Mózesnek a felesége, a mádiánita főpapnak, Jetrónak a lánya, aki szintén tragikus sorsú anya, mert ugyan Mózes két gyermekkel is megajándékozza, vagy kölcsönösen megajándékozzák egymást, két fiú, Gerzon és Eliezer, de amikor az Úr megszólítja Mózest, hogy menjen vissza Egyiptomba és hozza ki az ő népét a fogságból, akkor Cipora két gyermekével ott marad, egyedül neveli a fiait, mint olyan valaki, akinek a férjét a mindenható Isten olyan szolgálatra hívta, kérte föl, amiután már nem tudja kivenni részét gyermekeinek a neveléséből. A következő, a kilencedik, Noémi, akik a nagy szárazság idején Moábba menekülnek férjével, két fiával, ott a két fiú moábita nőket vesz feleségül, aztán meghal a férje, meghal mind a két fia, és Noémi vissza akar telepedni Betlehembe, és hát a menyei vele akarnak jönni. Egyiket végül is meggyőzi, de a Rút névre hallgató menye azt mondja, a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem, és elköltözik, és így Boáznak lesz majd a felesége másodjára Betlehembe, és így bekerül Jézus nemzetség táblájába. Tehát Noémi asszony az a valaki, aki olyan példás anyós tudott lenni gyermekei halála után, hogy a menyei követték vallásában, mindenben. Ez egy gyönyörű példa, ezen sokat lehetne elmélkedni. A tizedik Hanna, vagy azt mi magyarosan Annának mondjuk, aki nem más, mint Sámuel prófétának az édesanyja, aki a sílói szentélyben a korabeli szokástól ellentétes módon magában imádkozik, motyog. A zsidók hangosan imádkoznak, ezért is mondják a zsidó vecsernye, mert mindenki össze-vissza mondja a magáét. És azt hiszi Héli főpap, hogy részeg az asszony, rá is szól, és akkor ő elmondja, hogy nagy az ő fájdalma, nincs gyermeke, ő gyermekért imádkozik. És amikor Héli biztosítja, hogy lesz gyermeked, 3 év múlva hozza is a gyermeket, és ott hagyja a szentély szolgálatába, és ő a híres nagy próféta, Sámuel, aki az első két királyt Izrael számára fölkente, Sault és Dávidot. Tehát ő az az asszony, az az anya, aki könnyek között imádkozott a gyermekáldás ajándékáért. A tizedik Betsabé, a heteus úriásnak a felesége, aki valószínű, hogy kényszer alatt lett anyává, mert tudjuk, hogy Dávid elhozatta, amikor látta füldözni a háznak a lapos tetején, és a királynak kimert nemet mondani, kimert volna ellenállni, sőt, hogy Dávid megölette a férjét, a heteus úriást, ebből egyértelműen világos, hogy ő kényszerített anya, de utána, miután az első gyermek meghal, és törvényes felesége lehet a királynak, attól kezdve olyan keményen harcol fiáért és fiának a jogaiért, hogy ő lesz Izrael harmadik királya, a híres bölcs Salamonról van szó. A 12. Eszter királynő, aki nem egy gyermeknek vagy két gyermeknek lett az édesanyja, hanem az egész népének. Amikor a fogságban Artaxerxész királynak az udvari embere Ammon eltervezi azt, hogy kiirtatja a népet, akkor ő Mardokeussal ketten, közösen böjtölnek, imádkoznak, és Eszter veszi a bátorságot, és bemegy hivatlanul a királyhoz, és elmondja a panaszát, és így megmenti az ő népét. Eszter királynőt úgy emlegetik mind a mai napig zsidó testvéreink, mint népük anyját a szónak legszentebb értelmében. Még mindig az Ószövetségben járunk, a nevét nem hozza a Szentírás, de úgy szerepel, mint a hét fiúgyermeknek a Makkabeus édesanyja. Arról az édesanyáról van szó, akinek végig kell néznie hét gyermeke kivégzését, csak azért, mert meg akarják tartani hitüket, hitük szerint nem hajlandók enni a tisztátalanná nyilvánított sertéshúsból. És ez a hősanya nem lebeszéli a gyermekeit, hanem arra biztatja, tartsanak ki, mert ha odaadják az életüket Istenért, akkor Isten visszaadja az életüket számára. Nos hát, elgondolkodni ezzel nagyon érdemes volna, mert vannak olyan édesanyák, hogy még a templomba se hozzák el gyermekeiket, nemhogy arra biztassák, hogy odaadják az életüket Istenért. Igen, igen, nagy példa ez mindannyiunk számára. És lassan érkezünk az új szövetségbe. Az első újszövetségi asszony, keresztelő Szent Jánosnak az édesanyja Erzsébet, akinek az Úr elvette szégyenét, mondja akkor, amikor végül is anyává lesz. De olyan szentéletű asszonyról van szó, hogy amikor Mária meglátogatja ugyancsak áldott állapotban, akkor azt mondja, hogyan érdemlem azt, hogy Uramnak anyja látogasson el hozzám. A Mária méhében megfogant magzatban felismeri az Urát, az ő Urát, Istenét és megváltóját, amikor még Márián kívül és rajta kívül erről az állapotról senki nem tud. Ez az anyaságnak egy igen-igen mély dolga, amikor a másikban megérzünk valamit. A boldogságos szűzanya volna a következőt, úgy átugrom most, és pedig azért, mert róla az évi ünnepek kapcsán többször megemlékezünk, ő az Isten akaratára igent mondó anyaként maradjon a mai ünnepen előttünk. Egy újabb, különös anya következik a 16., aki nem más, mint Heródiás. Fülöp tetrárkának a felesége, akit Heródes elcsábít, és ebbe a házasságba hozza magával az ő lányát, Szalómét is, aki Heródes királynak a születése napján táncol, és a részek Heródes fölkínálja neki királysága felét is, és ő pedig anyjától kioktatva keresztelő Jánosnak a fejét kéri. Egy olyan anyáról van szó, aki a lányát gyilkosságba keveri, azaz valakinek az életét kéri általa. Lám még ez is belefér a pakliba, mondhatnók így is. A következő a naibi özvegy, az egyetlen fiát eltemető édesanya, akinek a gyászát látva Jézus annyira megrendül, hogy föltámasztja fiát, visszaadja. Aztán ott van a kánaáni asszony, amikor Jézus Tírus és Szidon vidékén jár, ez egy pogány asszony, aki annyira szenved beteg gyermekéért, hogy nem törődik a korabeli előírásokkal semmivel, oda furakodik Jézus közelébe, és kéri lányának a gyógyulását, és nem csak, hogy meggyógyul a lánya, Jézus meg is dicséri a hitét. Van még egy Szalome, ez nem Heródiásnak a lánya, ez nem más, mint János és Jakab apostoloknak, a mennydörgés fiainak az édesanyja, aki nagyra vágyó asszony lehetett, bár ott látjuk Jézus társaságában, mert egy alkalommal oda megy Jézushoz, és azt mondja, tedd meg, Uram, hogy az én két fiam majd jobbodon és bal felül üljön országodba. Hát ilyenek is vannak az anyák közt, akik szeretnék a fiaikat valahol magas beosztásban látni, és ez csak azon múlik, hogy megszólítjuk a mestert, akkor lám próbáljuk ki. És még van az apostoli levelekben egészen pontosan, a Timóteushoz írt második levélben két női név, Eunike és Lois. Eunike és Lois nem mások, mint Timóteusnak az édesanyja és a nagymamája. Pál apostol olyan szépen ír róluk, hogy abban a hitben, amit örököltél édesanyától és nagymamától, abban a hitben tarts ki. Lám, milyen gyönyörű dolog, ha valaki átadja a hitét, akár nagymamaként, akár édesanyaként. És gyűjtő fogalomként 21-nek megemlíteném a névtelen anyákat, azokat az anyákat, akiknek a gyermekeik a Biblia nagyjai közé tartoznak, de az anyukáknak a neve sehol nem szerepel, de egészen biztos, hogy nem csak arcukba folytak bele, hanem egészen biztos a neveltetés kapcsán és címén olyasmiket adtak át gyermekeiknek, amellyel megteremtették azt az alapfeltételt, aminek a következtében ezek az emberek nagyjá lettek, nagyjá lehettek. Most lehet belefáradt a kedves testvérek ezekbe a sok névbe, ebbe a sok felsorolásba, de úgy gondoltam, egy alkalommal beszéljünk erről is. És pedig azért, hogy lássuk, hogy az anyaságnak mennyi és mennyi megnyilvánulása van, milyen mélységei, de milyen árny oldalai is lehetnek. Éppen ezért nekünk a kötelességünk az, hogy összegyűjtsük, kihalásszuk ezekből a képekből mindazt, ami követendő, ami szép, ami tartalmas, és azt megpróbáljuk beépíteni az életünkbe. Ami pedig hát nem az, azt nagy ívben elkerülni. Vagy ha ott motoszkál valahol bennünk, akkor lassan az életünkből ezeket eltávolítani. És hát mindezt én azért mondtam el, drága jó hívek, mert egyben köszönteni is szeretném kedves mindannyiukat, kedves édesanyákat és nagymamákat, és ezt meg is teszem a Mécs László Királyfi három bánata című versnek a tolmácsolásával. Fogadják kérem szeretettel. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszínű mosolygást terített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom. Kedves édesanyák, nagymamák, leendő anyukák, Isten áldását kérem az életükre, és a boldogságos szűzanya hordozza életük végéig a kötényébe, kedves mindannyiukat. Amen.